Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 66. Zsoltárunk első versével kezdjük Isten tiszteletünket. 66. Zsoltárunk első versét énekeljük. Örvendj egész föld az Istennek. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket 487. dicséretünk éneklésével. 487. dicséret első 6 versét énekeljük. Magasztallak én téged, Isten egeknek királyát.
Szent fiatért tarts meg, ki
Segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint az szól hozzánk és írva található Eszter könyve első fejezetében.
Megjelentek előtte a perzsai és méd vezérek, a nemesek és a tartományok vezető emberei. Hosszú ideig, 180 napon át mutogatta nekik királyi dicsősége gazdagságát és nagyságának pompás értékeit. E napok elmúltával a király 7 napig tartó lakomát rendezett Susán várában, a királyi palotát körülvevő kertben, az egész nép apraja nagyja számára. Fehér vászon és kék bíbor gyapjú szőttesek voltak, fehér gyapjú és bíbor kötelekkel és ezüst karikákkal, márvány oszlopokhoz erősítve. Arany és ezüst kerevetek voltak az alabástrom, márvány, gyöngyház és sötét márvány kövezeten. Arany edényekből ittak, különböző módon készített edényekből. A királyi bort királyi bőkezűséggel adták. Az ivásnál az volt a rendelkezés, hogy senkit se erőltessenek, mert a király úgy hagyta meg minden udvarnagyának, hogy mindenkinek a kedvére tegyenek. Vásti királyné is készített lakomát az asszonyoknak Ahasvéros király királyi palotájában. A 7. napon a királynak jó kedve támadt a bortól, és megparancsolta Mehumánnak, Bizetának és Harbónának, Biktának és Abaktának, Zétarnak és Karkasznak, a 7 udvari embernek, akik Ahasvéros király személye körül teljesítettek szolgálatot, hogy vezessék be Vásti királynét a király elé királyi koronával a fején. Meg akarta mutatni a népnek és a vezető embereknek, hogy milyen szép, mert szép termetű volt. De Vásti királyné nem volt hajlandó bemenni a királynak az udvari emberek által küldött parancsára. Ezen nagyon fölháborodott a király, és forrt benne a harag. Megkérdezte tehát a király a múltat ismerő bölcseket, mert az volt a szokás, hogy a király minden ügyét a törvények és ítéletek tudósainak az együttese elé terjesztették. Ezek voltak a hozzá legközelebb állók. Karsená, Sétár és Admátá, Tarszisz és Merez, Marszená és Memukán, Perzsia és Média 7 vezető embere, akik bármikor megjelenhettek a király előtt, és a legfőbb helyeket töltötték be az országban. Megkérdezték, hogy mit kell tenni a törvény szerint Vásti királynéval, mivel nem teljesítette Ahasvéros királynak az udvari emberek által küldött parancsát. Akkor ezt mondta Memukán a király és a vezető emberek előtt. Nem csak a király ellen vétett Vásti királyné, hanem Ahasvéros király minden tartományának összes vezető embere és egész népe ellen is. Mert a királyné tettének a híra eljut majd minden asszonyhoz, és ők is megvetik férjüket. Azt fogják mondani, hogy Ahasvéros király is megparancsolta, hogy Vásti királynét vezessék be hozzá, de nem ment. A királyné tettének a hallatára így fognak majd beszélni az előkelő perzsa és méd asszonyok a király összes vezető emberével, és lesz bőven megvetés és fölháborodás. Ha jónak látja a király, bocsásson ki királyi rendeletet, és jegyezzék azt föl a perzsák és médek megmásíthatatlan törvényei közé, hogy Vásti nem jelenhet meg többé Ahasvéros király színe előtt, királynői méltóságát pedig adja a király másnak, nála jobbnak. Ha kihirdetik a király rendeletét, amelyet végre kell hajtani az egész hatalmas birodalomban, akkor minden asszony, a legnagyobb és a legkisebb rangú is, megadja majd férjének a tiszteletet. Tetszett ez a beszéd a királynak és a vezető embereknek, úgyhogy a király Memukán beszéde szerint járt el. Leveleket küldött valamennyi királyi tartományba, és minden tartománynak a maga írásmódja szerint, és minden népnek a maga nyelvén. Hirdessék ki minden népnek a nyelvén, hogy mindenütt a férfi legyen az úr a házban.
Köszönjük Isten szent lelke tegye áldotta igéje hallgatását, annak megértését, befogadását, követését. Nyissuk meg szívünket, Isten színe előtt imádkozzunk. Mindenható Urunk, drága mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked, hogy itt lehetünk újra a te hajlékodban. Köszönjük, Urunk, a közösséget, a gyülekezetet, ahogyan most együtt hallgathatjuk igédet, imádkozhatunk, dicsérhetünk téged. És köszönjük a magunk szűkebb közösségeit, szeretteinket, családi közösséget. Köszönjük, hogy vannak szeretteink, és van lelki család, közösség, gyülekezet, lelki testvérek, akiket mellénk adtál. Akikkel együtt lehetünk, örömben, bánatban. Köszönjük, hogy egymásnak adtál bennünket. De látod, Urunk, sokszor nehéz szeretetben együtt lennünk. Elénk jönnek, Urunk, a helyzetek, az alkalmak, amikor nem tudtunk szeretetben együtt lenni. Amikor bántottuk egymást szavakkal, vagy más módon. Könyörgünk te, hogy igédből útmutatást, hogyan tudjuk jól megélni kapcsolatainkat. Könyörgünk azokért, akik nem tudtak közénk jönni, betegség miatt, vagy más okból. Adjunk gyógyulást betegséggel küzdőknek. Adj megerősödést azoknak, akik otthonunkban vagy kórházban fekszenek. Add a te gyógyító erődet, hatalmadat azoknak, akik várják betegségben, bajukban az előrébb jutást, gyógyulást. Kérünk azokért, akik lelki terhekkel jöttek ide, hadd tudják letenni előtted mindazt, amikkel terhelve vannak. Így állunk meg előtted, Urunk, kérjük áldásodat, vezetésedet, útmutatásodat életünkre, közösségünkre. Kérünk, hogy légy közöttünk. Hadd dicsérjünk együtt téged, hadd dicsérjük, Urunk, hatalmadat, nagy voltodat, kegyelmedet, szeretetedet. Hallgass meg minket az Úr Jézusért. Amen. Az ige hallgatására készülve énekeljük a kiosztott lapokon szereplő éneket. Ez egy hosszabb ének, úgyhogy foglaljunk helyet. Csak egyedül a Szentírás vezessen bennünket, énekeljük végig az éneket. Figyeljünk, mert váltakozva vannak a kottás sorok közötti versek, versszakok és a külön alulra szedett versszakok. Tehát első, második, harmadik, negyedik, ötödik versszak. Csak egyedül a Szentírás. Szent bölcsességet, csak a hit által egyedül. Az biztos mennybe jut, csak egyedül. Segít bajban, vészeken, nyitott szíveddel várt. Csak egyedül te, Krisztusunk, vagy éltető remény. Reátekintünk, jó úrunk, árasszánk égi fény. Csak Istené a dicsőség, nem lehet soha más. Rátekint az emberiség, és zeng hallelujját. Isten igéjét olvasom, hallgassuk fennállva. Eszter könyve első fejezete utolsó verséből, és Pál apostol Efézusiakhoz írt leveléből, mely alapján Szent Lelke segítségével üzenetét is hirdetni kívánom közöttetek. Eszter könyve első fejezete utolsó versét olvasom, és Pál levele az Efézusiakhoz, 5. fejezet 21. verstől. Hirdessék ki minden népnek a maga nyelvén, hogy mindenütt a férfi legyen az Úr a házban. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak, mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Eddig Isten írott igéje. Mindenütt a férfi legyen az úraházban. Nem tudom, milyen volt ezt hallanunk férfiaknak és nőknek. Biztosan máshogyan hallottuk, más érzésekkel. Különösen, hogy ezt egy király adja rendeletbe. Persze ez a király gyengeségéről is szól, azért érezzük ennek is az iróniáját, hogy ezt rendeletbe kell adni. Anélkül nem megy, úgy tűnik. Vagy legalábbis meg kell erősíteni, hogy ez mindenhol így legyen. Hogy mindenütt a férfi legyen az Úr a házban. Hát ki is az úraházban? Igenknek most ez a kérdése. Ki az úraházban? Eszter könyve történetét kezdtük olvasni bibliolvasó kalauzunkkal, és egy izgalmas, fondorlatos történet, ami előttünk van, és ennek csak a bevezető fejezete, a fő cselekmények csak bevezető része, amit most hallottunk az első fejezetből, nem Vásti királynéről és Ahasvéros királyról szól a fő cselekmény, hanem ahogy most hallottuk Vásti királynét, hát kirakják a királyi házból, megfosztják attól, hogy ő a királyné, és ezután következik, hogy a király majd új feleséget keres. Hát lássuk, kik a legszebb, legjobb nők az országban, az ismeretségi körben. Így kerül oda majd Mordokaj, az udvar egyik vezető ember Mordokaj, fogadott lánya Eszter, aki pedig a zsidóságból való. Eszter könyve és az első fejezet azzal kezdődik, ahogy a történetbe belehelyez minket a Szentíró. Ahasvéros király, vagy így jobban ismerjük őt, Xerxész, perzsa uralkodó, az egyik főszereplőnk, a perzsa birodalom, ezt mondja az ige, Indiától Etiópiáig 127 tartományból állt. Királyi várban, Susán, vagy Susza várában, városában, és ott a várban ül a király a trónon, és azt gondolja, hogy összehívja a tartományi vezetőket, mi így mondanánk a megyék vezetőit, hogy egy nagy ünnepet rendezzen, ahol hát mindenki lássa a birodalom minden tartományának vezetője neki, mekkora hatalma és gazdagsága van. Egy kis vagyon és erő fitoktatás, hogy mindenki tisztában legyen a birodalomban, hogy ki is ő és milyen gazdagsága és ereje van. Nyilván nem fizikailag első rendben, hanem az, ahogy ő ekkora vagyon tudott szerezni. Fél éven át, 180 napon át, hosszú ideig csak mutogatta mindenkinek az ő gazdagságát, dicsekedett vele. Lássátok, ki vagyok. Nagysága, gazdagsága, pompája, értékeit. Hallottuk az igéből a leírást, hogy milyen márványoszlopok, és hogyan dísztett márványoszlopok, milyen gyapjú szőttesek, milyen drága kincsek és ékszerek, amik ott voltak, arany, ezüst, kenevetek, alabásról márvány, gyöngyház, sötét márvány, kövezet, arany edényekből ittak, és mindenki ivott, evett, amennyit akart. A fél évet pedig, a fél év dicsekvést pedig egy hét lakoma zártva, ahol eszünk, iszunk, mindenki jól érzi magát. Milyen jó király az, milyen jó itt lenni egy ilyen lakomán. Mindenki, amennyit csak akar. Jó így együtt lenni. Hát szeretett vendégségen is lehet enni, amennyit szeretnénk. Milyen jó. Vagy egy étteremben, ahol all you can eat, ehetsz, amit szeretnél. De mindez arról szól, hogy a király kell éltetni. Király ott van vezető embereivel, és hát valahol ott a királyné is. Külön. Mert Vásti királyné külön lakomát készített az asszonyoknak. Ma is van, hogy egy nagyobb családi összejövetelen külön beszélgetnek férfiak és külön nők. nincs ezzel baj, de azért mégis összetartozunk, együtt vagyunk. Itt pedig érezzük, hogy külön mulat, beszélget király a férfi vezetőkkel, a nő meg az asszonyokkal külön. Ez lehetett a szokása rend. Nem keverednek nők, férfiak. Külön-külön. Nem illik keveredni. Na de amikor dicsekedni kell az asszonnyal, akkor jó előhívni az asszonyt. Mert szép az asszony. Mert lássa mindenki a királyné szépségét. Erre azért jó az asszony. Ha nem is egyenrangú partner, akivel együtt lehet enni a vacsorán, úgy azért nem mutatkozunk, hogy meghívott vendégek előtt nem úgy vagyunk, ne azt lássák, hogy az asszony az egyenrangú, de megmutatni a szépségét, dicsekedni a szépségével, az azért jó. Arra jó az asszony. Hát erre akarta használni a király az ő feleségét. Nem tudjuk, hogyan kellett megjelenjen a király előtt a királyné, Vasti királyné, hogy teljes pompájában, feldíszítve, megszépítve, gyönyörű ruhákban, vagy hiányos öltözetben, azt nem tudjuk. De ez a szépséget, pompáját akarta megmutatni a király. Milyen szép felesége van. A királyné pedig azt mondja, hogy nem. Nem. Nem volt hajlandó bemenni a királyhoz, az udvari emberek elé. Felháborodik a király. Mi az, hogy nem? For benne a harag. Mi az, hogy nekem ellentmond valaki, pláne az asszony? Úgy érezzük a leírásból, hogy ez nem csak, hogy felháborító, de szokatlan számára. Nincs az hozzászok, hogy nemet mondjanak neki. Pláne a felesége. Mit kell tenni ilyenkor? Nemet mond az asszony. Mit tegyen most? Megkérdezi a tanácsadóit is, megkérdezi a többi tudósokat, vezetőket, hogy mit is kell tenni, amikor nemet mond az asszony, a királyné. És a tanácsadók azt mondják, ó király, hát ezzel ő nem csak téged, mint férjet alázott meg, téged, mint királyt is megalázott. Meg fogják vetni majd az birodalomban mindenfelé a feleségek, az asszonyok, a férjüket. Látjuk, hát a király, mint jó vezető példát is mutat, hát ha ez a példa, hogy az asszony ezt megteheti, akkor birodalom felé, az egész nép felé ez példa lesz. Hát ezt nem tehetett király, a rendeletet kell kiadni. Hogy ilyet nem lehet tenni? Hogy a férfi kell legyen az úr mindenhol. És a királynét el kell bocsátani. Egy régi történet, egy király udvarból, és közben nem ilyen presztízs harcok dúlnak magunk környezeteiben is, vagy akár esetleg magunk családjában is. Nem így van ez, hogy otthon is, és sokfelé, szinte naponta, szinte állandóan ez a kérdés. Ki az úr a házban? Kinek a szava érvényesüljön? Kinek a szavának kell engedelmeskedni? Kinek nagyobb a szava, hatalma, hangja, ereje? Nem napi szintű kérdés ez? És vannak, ahol vannak családok, vannak helyzetek, ahol ez az itt hallott leírás szerinti hozzáállás erősödik meg, hogy a férfi szava kell legyen a döntő, a férfi legyen az úr. Hát így van a Bibliában is, és azóta is így kell legyen. Mindig azt kell legyen, amit a férfi mond. Férfi kell legyen mindig az utolsó szó, amit mond a férfi, annak úgy kell lennie, azt kell megtenni, megcselekedni, mindenki az ő szavát kell teljesítse. Már-már diktátorként, kiskirályként is viselkedhet, mert úgy kell legyen, ahogy ő mondja. Mindenki érte van, és szavát kell lesse. Ha ismerjük Párhegyi Ferenc könyvét a család, keresztény családról, családmodellekről, nagyon jól mondja ezt el. Képekkel is. Az egyik ilyen helyzet, család leírás, amikor a férfi a diktátor. Mindenkinek az a dolga, hogy az ő akaratát teljesítse. Az ő szavát kell lesse, és kiszolgálja őt mindenki. Bizonyára nem fog látszani, de azért nagy itt van. Van egy jó kép is róla, és ha esetleg látja valaki, ott ül a királyi trónon, fölötte a korona, és mindenki szavát lesi, az asszony is, a gyerekek is. Mert mindenkinek ez a dolga, hogy őt kiszolgálja, az ő vágyait. Az étkezésnél, a pihenésben, és minden más dologban az ő akarata kell érvényesüljön. És néha el is hangzik az is, akár gyerekek felé, hogy amíg az én házamban vagy, addig azt csinálod, amit mondok. Nem csak így. Férj-feleség viszonyában, gyerekek felé is. Az ő szava, a férfi szava kell legyen a döntő. Azt teljesíteni kell. És amikor elhangzanak ezek a szavak, újra és újra, hogy amíg itt vagy nálam, itt laksz, az én kenyeremet teszed, addig azt csinálod, amit mondok, akkor egy ideig ezt a felnővő gyermek elhallgatja, aztán igyekszik minél előbb eltűnni otthonról, mert itt nem a szeretet uralkodik, hanem a parancs szava. Hát akkor én nem akar otthon lakni. Vannak ma is ilyen diktátort vezérelte családok, ahol mindenáron a férfi kell legyen az úr. Sérül mindenki ebben. Nem csak a nő, a gyerek, a férfi is. Mert nem erre van teremtve, diktátorkodásra. Mert nem kap szeretetet, igazi szeretetet. Csak esetleg engedelmességet. Vagy olyan visszautasítást, és harcokban sérül így mindenki, férfi és nő is. De van, ahol az ellenkezője történik, vannak olyan családok is, ahol nem a férfi lesz az úr, ahol a nő szava a döntő. Anyakirálynő, az anyakirálynő család modellje, ez is működik egy-egy családban, ahol a nő szavát lesi mindenki, férje is. Nő dönti el, hogy mikor mi történik, hogy mire költünk és mire nem, hogy hova megyünk és hova nem, hogy mit vesz fel a férfi és mit nem, mindent. Meg persze, hogy mit csinál a gyermek és mit nem, mindent ő dönt el. Hát ez is megvalósulhat egy-egy családban. Az igében hallott ellenkezője, az anya a király nő. De érezzük, ebben sem érzi jól magát mindenki. Férfi sem, mert nincs a helyén, a nő sem. Valahogy belekényszerül ilyenekbe. És a gyermek sem. És van egy harmadik helyzet is, amikor nem a férfi, nem a nő lesz az uralkodó, akinek a szavát teljesíteni kell. A Biblia korában ez ismeretlen volt, ma már nagyon elterjedt, amikor a gyermek az uralkodó. Amikor férfi és nő, apa és anya a gyerek szavát lesi. Ó, mit szeretnél? Azonnal teljesítem. Ja, igen, megvesszük. Megyünk, azonnal megvesszük. És ma már pszichológusok, elismert kutatók mondják ki, hogy a társadalom és a családok tragédiája sok esetben ez, hogy gyerekek nőnek fel úgy, hogy nem hallottak olyan szót, hogy nem. Hanem ők voltak a kis királyok, akik akarata mindig érvényesült. Meg kell valljam, sokszor találkozom hittanórákon ilyen gyerekekkel, akik ezt szokták meg, hogy minden akaratuk teljesül. Otthon és iskolában is. És nem fogadják el, hogy ne az legyen, amit akarnak. Sérülni fognak. Nem így, hanem felnőtt koron, amikor csak megtapasztalják, hogy nem mindig arról szól az élet, amit ők akarnak. Vagy ők is ilyen zsarnokok lesznek, ahogy hallottuk a diktátor szerepét, vagy anyakirálynő szerepét. Itt vannak a mai életünkből, a mi életünkből az ige kérdése, a mi helyzeteinkben, ki a király, ki az uralkodó, ki az úr a háznál, ki az úr a háznál, a te családodban, ki az úr a háznál, kinek a szava kell minden áron érvényre jusson, akkor is, ha belerokkan a másik, akkor is, ha sérül a másik, akkor is, ha rámegy a kapcsolatunk, és szócsaták vannak, de úgy kell legyen, ahogy mondom. El lehet ezt élni sok módon, erőfitoktatással, mert a férfinak mégiscsak nagyobb az ereje, fizikuma, vagy lelki zsarolással, vagy áldozat szereppel, ó, hát mindent nekem kell csinálni, és te nem csinálsz semmit, és bele rokkanok. De mindent én kell csináljak. Sokféle módon el lehet érni, sok eszközzel, hogy én legyek az Úr a házban. Hogy az én szavam teljesüljön minden áron. Isten igéjében ez a történet nem azért került bele, mint pozitív példa. Hirdessék ki mindenhol, hogy férfi legyen az Úr a házban. Pál apostol szavaiból hallottuk azt, amit ő elénk tár, a Szentírás elénk tár, itt is több helyen is férfi-nő szerepéről, családi viszonyokról. Engedelmeskedjetek egymásnak. Krisztus félelmében, vagyis Krisztusnak engedelmeskedve, őt tisztelve. Egymásnak engedelmeskedjetek. Igen, persze, oda-vissza kapcsolatban benne van, hogy egyenrangúak vagytok, férfiak és nők, de más a szerepetek. Férfinak egyfajta vezető szerep, aki tiszteljen a feleséggel, de az is ott van az igében, a nőt pedig szeresse úgy férje, mint Krisztus az egyházat, aki áldozatot hozott, életét adta. Értünk. Férfiak, áldozatosan szeressétek feleségeteket, akár önmagatokat is adva, értük. Ez a bibliai modell. Akkor ki az úr a házban? A férfi? Mert neki kell engedelmeskedni. Vagy a nő, mert kompenzálni akar. De sok ilyen harc van, talán még keresztény családokban is. Az ige pedig azt mondja, ne ez legyen a kérdés, ki az Úr, hogy ki a nagyobb a másiknál, hanem az, hogy Úr-e Jézus a családodban. Elmondható-e a családodról, hogy nem a férfi, nem a nő, nem a gyerek, hanem Jézus az Úr. Mert az ő akaratát keressük, és az ő szava szerint akarunk élni. Röviden még utalnunk kell azért más fontos kérdésre is az igéből és Eszter könyve egész folyamából. Hogy ki az Úr, az máshogyan is kérdés Eszter könyvében. Nem csak ez a kérdés, hogy ki az Úr a háznál, ki az Úr a családban. Egy másik nagy kérdésre is választ ad az ige, ha az egész könyv összefüggését nézzük, hogy ki az Úr, az események, az életünk eseményei mögött. Eszter könyve az a bibliai könyv, ahol nincs leírva Isten neve, de különös. Eszter könyve is olyan könyv, amiről voltak viták is, hogy akkor miért van benne a Bibliában. Az Ószövetségi Szentírás történelmileg egyik utolsó könyve, tehát a babiloni fogságba elhurcolt zsidóság már visszatérhetett Círus perzsa király rendelete nyomán a hazába, a hazájukba. Utána jött ugye még Dáriusz, és utána jött Xerxész, akiről hallottunk. De nem tért vissza mindenki, maradtak is Perzsa birodalomban. Erről a közösségről szól, és az ő életükről szól Eszter könyve. És benne pedig ott vannak ezek az emberi fondorlatok, praktikák, hogy ki mit szeretne, ki váljon jóba, rosszba, ki kit leplez le, üldöz el. Most csak a megelőző, főcselekmény megelőző részét hallottuk. Vásti királynét, Ahasvérus elüldözi, új királynét, új feleséget keres, aki majd tiszteli, szereti, és így kerül oda a zsidó népből való Eszter, Mordokáj, zsidó ember fogadott lánya. Lesz királyné az ő, alázatos, szelíd, szeretetteljes, de mégis szép, gyönyörű megjelenése nyomán. Sokat lehetne még erről is szólni, Eszter megjelenése, de ez már a következő fejezet. És azután jön egy másik udvari főember, Hámán, fondorlatoskodás, akinek nem tetszik, hogy ott vannak a zsidók, köztük Mordoká és főemberként. Ki akarja írtani őket, erre akarja rávenni a királyt, és Eszter pedig Mordokáj Eszteren keresztül eléri, hogy ez a csel lelepleződjön, és így Hámán terve elbukik, és megmenekülnek a zsidók, és ennek nyomán ünneplik azóta is a Purim ünnepet. Innen hát fontos szerepe a Szentírásban. Miért is ünneplik? Miért ünnepeljük? Miért ünneplik a zsidók? Mi nem ünnepeljük, de nekik ez így fontos. Ezt az ünnepet, Purim ünnepét, mert Isten megszabadította őket ettől az emberi tervtől, hogy elpusztuljanak, elpusztítsák őket, az ő közösségüket. Mindezt röviden azért mondtam, csak nem ez most már az igénk, ez a következő napok ige szakaszai lesznek, de hogy lássuk, ez a könyv arról is szól, hogy Isten Úr nem csak egy-egy élethelyzetben, családban, hanem az életünk eseményi mögött is. Hogy igen, Isten megengedi, hogy legyen egy Xerxész, aki könnyen befolyásolható, Isten megengedi, hogy legyen egy Hámán, aki gyilkos tervetsző, de nem engedi meg, hogy népe elpusztuljon. És felhasznál embereket, Mordokájt, Esztert, ott van Isten az események mögött. Amikor böjtölve imádkoznak, hogy ne valósuljon meg a gyilkos terv, és ezt a segítséggel nem is valósul meg. Ott van Isten. Ő az Úr. Ő az Úr. A világ és az életed eseményei mögött is. Akkor is, ha nem értjük, hogy miért van baj, miért van a világban annyi tragédia. Igen, Isten megengedi, hogy az ember tegyen jót és rosszat. Mai napokban is olvashattunk háborúkról, vagy hallhattunk, és népirtásról, és nem értjük, hogy hogy történhet. És mégis ez lehet a hitvallásunk, mégis Isten az Úr. Rengeteg eseményet sorolhatnánk a múltnak, amire nézve azt mondjuk, hogy nem értjük, és mégis Isten az Úr az események mögött. És az életed eseményei mögött is, ha nem értjük is, Isten az Úr, aki a rosszat is tudja jóra fordítani, tudja felhasználni terveiben. Veled van, nem csak a jobban, a próbatételben, a bajban is. Ez is ott van Eszter könyve eseményei mögött. Az záró kérdése mai igen hallgatásunknak ez legyen mégis. Isten az Úr az élet eseményei mögött. Isten-e az Úr a családodban, és minden mögött ott van az életedben Jézus-e az Úr. Amikor emberi harcok, cselvetése, nem csak filmekben, nem csak bibliai történetben, a magunk életében, presztízs harcok, hogy kinek akarata érvényesüljön, akkor a mindennapokban eldől és megmutatkozik, Jézus akarata érvényesül az életedben. Amikor munkahelyeden vagy, amikor végzett feladatodat, vagy iskolában, vagy családi eseményekben vagy jelen, Jézus akarata szerint teszed-e és történnek-e dolgok. Meg lehet ismerni az ige alapján az ő akaratát, hogy miről mit mond. Meg lehet érteni szent lelke segítséggel, hogy mi az ő akarata. De tesszük-e? Az életedben Jézus-e az Úr? A végső kérdése ez a mai igénknek. És ha így lesz, ha így van, akkor el kell múljanak, el kell csituljanak presztízsharcok ismerősekkel, barátokkal, családtagokkal, mert akkor már nem lehet ez kérdés, hogy az én szavam érvényesül-e, vagy a másiké. Nem. Jézus szava érvényesül-e. A te életedben, a családod életében, a környezetedben. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Az igére válaszolva énekeljük a megkezdett dicséret 487. dicséret 7. versét. E napot is engedd meg, Uram, békével megfutnom. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, bocsáss, megkérünk ezeket a presztízsharcokat életünkben, amikor mindenáron mi akarunk győztesen kikerülni egy-egy vitából, szóharcból, konfliktusból, hogy a mi akaratunk érvényesüljön a másik fölött. Akkor is, ha megbántunk másokat, annyiféle eszközt be tudunk vetni azért, és közben megfeledkezünk rólad, Urunk, hogy nem mi kellene győzzünk a másik felett, hanem a te akaratod érvényesülhetne. Vezess, segíts minket, hogy így lehessen ez minden napjainkban. Hogy a te akaratodat keressük és cselekedjük. Jöjj, Úrunk, légy valóban Úr, életünkben, családunkban, közösségünkben. Így tesszük kezedbe kapcsolatainkat, szeretteinkkel, barátainkkal. Így tesszük kezedbe gyülekezetünk, közösségét, várható alkalmakat, terveket. Kérünk, légy velünk a következő napunkban. Könyörgünk, Urunk, környező gyülekezeteinkért, egyházmegyénkért, testvérekért. Könyörgünk most Szentendrei gyülekezetért, hogy ott is a Te akaratod, uralmad, szereteted jelenlétében tudjanak együtt lenni. Te hívjott el munkatársakat, szolgálókat, áldásoddal a gyarapodást. És legyen így ez mi közösségünkben is. Add, hogy itt sem presztízs harcok legyenek, hanem a Te akaratod jusson érvényre. Hadd legyen így vonzó a mi közösségünk, ahova jó eljönni a Te szeretetedben. Könyörgünk azokért, akik nem tudtak közénk jönni betegség miatt. Légy velük, légy a szenvedőkkel, légy azokkal, akik ma szerettükre, vagy az elmúlt héten szerettükre emlékeztek. Áld meg emlékezetüket elhunyt szeretteiknek. Légy azokkal, akik hitük miatt szenvednek, állj mellettük. Te csitítsd, Urunk, a háborúk, a fegyverek zaját, és könyörgünk azokért a családokért, ahol belső harcok dúlnak, férfi és nő között. Te add békességedet, hogy tudjanak hátrébb lépni, és téged engedni, Urunk, neked, a Te szavadnak teret, és lehetőséget és hatalmat engedni. Így tesszük kezedbe életünket, közösségünket. Könyörgünk, hallgass meg imádságunkat, hallgass meg az imádságot, amit magunkban csendben mondunk most el neked. Együtt mondjuk az Úr Jézustól tanult imát. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, hirdetéseket hallgassuk meg. Köszönjük a testvérek minden elmúlt heti munkáját, adományát, segítségét, harangfelfüggesztés cseréjét, temetőtakarítást, ablaküveg cserét. Hirdetem a testvéreknek, lehet továbbiakban is a vasárnapi igeolvasásra jelentkezni Óvári Ákosnál, Szabó Istvánnál. Várjuk a testvéreket erre a szolgálatra. Hirdetjük továbbra is megvásárolható nagy tiszteletű paplászló testőrünk korábbi lelkipásztor ige hirdetéseit tartalmazó könyv 1500 forintos áron. Hirdetem október 30-án 16 órakor temető kertünkben megállunk korábbi lelkipásztorunk sírjánál, megemlékezünk róluk, hívunk mindenkit az alkalomra. November 9-én szombaton 10 és 15 óra között női csendes nap lesz Pátyon. Az alkalomra jövő vasárnapig lehet jelentkezni. Hívunk mindenkit szeretettel, minden női testvérünket erre az alkalomra. De várjuk a jelentkezéseket. az alkalom szervezése, étkezés és utazás szervezése miatt. Október 15-én emlékharang szólt Kis József halálának első évfordulóján emlékezett testvére és családja. Szintén október 15-én emlékharang szólt Horváth Sándor halálának 25. évfordulóján emlékezett felesége. Urunk áldása legyen az emlékezőkön, az elhunytok emlékén. Jövő heti alkalmainkat hirdettem, hétfőn 9:30-kor babamama kör lesz itt Fomázon, 6 órakor bűnbánati alkalom, és 7 órakor énekkari próba itt Fomázon szintén. Kedden 6 órakor Csobánkán tartunk bűnbánati alkalmat, 6 órakor Pomázon kék kereszt alkalom, és 7 órától bibliaolvasó kör. Szerdán október 23-án hívunk mindenkit, vegyünk részt nemzeti megemlékezéseinkre az a településen. Csütörtökön 6 órakor Budakalászon tartunk bűnbánati alkalmat, pénteken itt Pomázon lesz 6 órától bűnbánati alkalom, 7 órától az ifjúsági órára hívjuk fiatalokat. Jövő vasárnap úrvacsorai közösséggel lesz istentiszteletünk, 9 órától Csobánkán, 10 óra 30-tól Pomázon, Pomáz istentiszteleten konfirmandusaink szolgálnak. Majd délutánra 3 meghívásunk is van. 3 órára Gergely Ferenc Barnabás lelkipásztor beiktatására kaptunk meghívást az erdőkertesi gyülekezetbe. 5 órára Pál Úr János olganoművész hangversenyére, Tahitótfalui Református templomba, és 6 órára a Szentendrei Református gimnázium kápolnájában, ahol Szotyori Nagy Gábor olganoművész és Szakács Ildikó operaénekes lép fel. Éljünk ezekkel a lehetőségekkel, meghívásokkal. Urunk legyen közösségünk őriző pásztora. Az áróénekünket énekeljük, 398. dicséretet énekeljük, 398. dicséretünk, valamennyi versét énekeljük, Úr lesz a Jézus mindenütt. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és Szent Lelkének közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Énekeljük a himnusz nemzeti imádságunkat. Békesség és temelünk viszontlátásra.